megszabadultam. És nem értettem én ezt pontosan, és rákérdeztem, hogy hogy érti, és akkor beszélt arról, hogy a Ramadán hónapban van egy éjszaka, 12. éjszakája, Leilatul Qadr arabul, az elrendelés éjszakája, amikor az Úristennek az eleve elrendelő akarata érvényesül az ember életekre nézve, és ő mondta, hogy a Leilatul Qadr mindig rettegve élte át az egész éjszakát. Mert ugye ilyenkor az Isten eleve elrendelése, üdvösség vagy károdat kérdése dől el. Úgyis az iszlámból teljességgel hiányzik a megváltás, a helyettes elégtétel, a kereszthalál. Ugye ők is hisznek Jézusban, nagy prófétának tartják, de Jézust nem hagyta az Isten a zsidók kezére adni, hanem kiszabadította őt és felvitte a mennybe. Tehát gyakorlatilag angyalok vitték Jézust a mennybe, és a zsidók pedig valaki mást feszítettek Jézus helyett keresztre. Nem tudom, Arimátiai Józsefet, vagy Cirilei Simont, aki éppen kéznél volt, vagy Júdást. Ugye van egy hamis evangélium, a Barnabás evangélium, amelyik úgy adja elő a nagy csütörtöki eseményeket, hogy ugye az Isten Júdást hasonlóvá teszi Jézushoz, és őt viszi keresztre feszíteni. És így aztán a gonosz apostol áruló meg is kapja a büntetését, úgyhogy lerendeződnek a dolgok. Na most. Csak az, hogy értsük, tehát az iszlámból teljességgel hiányzik az, ami a kereszténységnek a lényegét, a keresztény hitünknek a lényegét jelenti. A feltámadás hit az erős, de Krisztus feltámadását nem tanítják külön, bár a Koránban az van, hogy békesség arra a napra, amelyen megszülettem, arra, amelyen meghalok, és arra, amelyen új életre támadok fel, mondja Jézus a Koránban. De ez nem világos, hogy ez az ő Biblia által ért sorsára vonatkozik, vagy csak úgy általában. Az iszlám eszkatológiában Jézus ugye vissza fog jönni majd az utolsó időkben, itt a földi élet megnősül, gyermekei lesznek, keresztényeket felszólítja az iszlám felvételére, és lesznek, akik engedelmeskednek, lesznek, akik elutasítják, és meghal, és Mohamed mellé temetik Medinába, és majd azután jön a nagy feltámadás, tehát az utolsó ítélet napja, az Isten elé való összesereglés. Hát ugye ez hasonlít a keresztény eszkatológiához az iszlámban. Na most a muzulmánokra, hogy érezzük ezt, az abszolút monoteizmus az, hogy mondjam, egy kis kritikát is mondjak ezzel. Szóval én azt látom az iszlám teológiájában, gondolkodásmódjában, hogy olyan annyira tiszta monoteizmus, hogy tulajdonképpen olyasmi, mint a desztillált víz, ami a legtisztább víz. Csak nem lehet élni rajta. Annyira tiszta. De annyira tiszta ez a monoteizmus, hogy már nem igaz. Tehát ami ennyire az emberi értelmünknek megfelel, az nem biztos, hogy isteni. Értjük? Szóval az, amit mi nem értünk az Istenben, mondjuk a Szent Háromság tannak a magyarázatával, azért mindig bajban van az egyház, mert szép formulákat lehet fogalmazni, filozófiai formulákat, de mindig van olyan ember, aki azt mondja, hogy ez nem győzi meg. Tehát, mert mindig van valami titokzatos a keresztény hitben, és ezért, hogy mondjam, a valósághoz mindig közelebb áll az, ami nem abszolút logikusnak. Az iszlám egy túl logikus vallás egyébként, nagyon logikus. Tehát ha valaki ismeri, hát hogy mondjam. Na most ez az abszolút monoteizmus egyébként, ez a fanatizmusban jelenik meg az emberi oldalon. Tehát aki ennyire monoteista, ahogyan a muzulmánok hisznek az egyetlen Istenben, annak a teljes hatalmas, stb., azok képesek azokra a dolgokra, amikre a fanatikusok képesek. Szokták mondani, hogy ugye ezeket a fiatal embereket, akik úgynevezetten önfeláldozó merénylők, öngyilkos merénylők, nem öngyilkosok ők, hanem feláldozzák magukat, tehát nem ott hagyta a szeretői, aztán akkor elmegy meghalni, hanem tényleg áldozatvállalás, hogy az iszlám érdekében mást nem lehet tenni, csak ezt. Ezek az emberek, ezek Kettő, nem kell fanatizálni, mert a muzulmán ember az alapvetően fanatikus ember. Ez már Hegel is egyébként nagyon szépen a világtörténet filozófiájában, amikor az iszlámról ír, ezt gyönyörűen megírja, tehát ezt a filozófusok látták már évszázadokkal ezelőtt, tehát ez nem egy új dolog. Na, tehát ez a lényeg, hogy az iszlámban ezek a főbb vonások. Na most az embernek az élethez, halálhoz való viszonya. Na most az iszlámban ugye a monoteizmusnak a szigorúsága, egyértelműsége, logikus mi volta, nagyon erős a hit a muzulmánokban. Tehát mondjuk úgy durván fogalmazva, hogy készpénznek vesznek mindent, amit a vallásuk tanít. És azt mind kételkedés nélkül fogadják. Tehát a Koránnak a kifejezései, egyáltalán a Koránhoz való viszonyuk, az sajátos. Mi azt mondjuk rájuk, hogy fundamentalisták, ez egyébként egy keresztény kifejezés, amerikai teológusok adták ezt a kifejezést először. Hogy mondjam, nagyon nehéz. A muzulmánok hajlanak arra, hogy valamit, hogy mondjam, ami a Koránban nagyon durván van leírva, nagyon érzékien van leírva, azt ők, hát ugye, hát megmagyarázzák, egy kicsit allegorikusan magyarázzák. Hát, hogyha valaki az korábban elolvassa azokat a gyönyöröket, amik a paradicsomi élvezetet jelentik, azok alapvetően testi gyönyörök. Jó gyümölcsök, nem kell csak kinyújtani az emberi kezet, gyönyörű nők, akik ottan ilyen bipsószerűen, nem tudom mi, szerűen ottan föl-alá járnak, felszolgálják a finomságokat az üdvözülteknek, meg önmagukat is, és akkor mindig szüzek maradnak, tehát mindig úgy jönnek, mint érintetlenek. Szóval egészen, és testi ad minden testi leírás. Na most ugye, hát azért a muzulmán gondolkodókat is zavarta, szóval azért érezték, hogy itt valami nem stimmel. Na most, a régi magyarázók, azok egyszerűen Mohamed szájába adtak olyan kijelentéseket, amik, hát ugye rögtön rájuk ismerünk. Ugye, Mohamed azt mondja, és ez csak Mohamed mondja, ugye a muzulmánok szerint, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, szó szerint fordítom arabból, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Na most hát ez tudjuk, hogy honnan van. Most a muzulmánok nagyon szeretik a keresztény gondolatokat, csak maguk se veszik észre. Ugye ezt Mohamed szájába adják, tehát ezt Mohamed mondta. Bibliába is belecsempészték, egy más kérdés. Az nem számít, hogy az iszlám ugye a 7. században terjedt el, és későbbi Pál apostol levelei, ugye. És, tehát ez őket nem zavarja a történelem, de például én szoktam hallgatni, hát szólok, egy részben szólok, hogy szellemi élvezet, muzulmán prédikációkat, tehát mecsetben mondott ilyen szentbeszédeket, hotbákat. Ezek sokszor politikailag, de sokszor vallásiak, tehát érdekes meghallgatni. És az egyik ilyen nagy szónok, nagyon egy bottal és kezével és óriási vehemenciával prédikált, és fejből, de nagyon szépen, mondta, hogy hirtelen idézett, eszébe jutott valami. És azt mondja, hát ahogy szoktuk mondani, tudjátok testvéreim, szoktuk mondani, hogy nem csak kenyérrel az ember, az Isten igéjével is. Fogalma nem volt, hogy ez honnan van. De valamikor hallotta és tetszett neki. Ugye? Ez a Bibliából idézett, de ez Mohamed szájában nincs adva ez magad. Tehát ők szívesen használnak keresztény mondatokat, tetszik nekik, és hogy mondjam, öntudatlanul is idéznek Bibliát. Na most, az iszlámban az a megdöbbentő, tehát ha muzulmánokkal találkoznak és beszélnek velük, akkor halálosan, komolyan veszik a vallásoknak minden tanítását, amiről tudnak. Műveltebbek sokkal nálunk, tehát egy átlag keresztjén nem ismeri ugye a Bibliát, ahogy egy muzulmán, egy átlag muzulmán ismeri a Koránt. Egy átlag keresztjén nem ismeri ugye a vallását, mint ahogy egy muzulmán ismeri az iszlám vallást. Nagyon sokan kívülről megtanulják a Koránt. Az mondjuk kitűnő ember, tehát az arra fölnéznek, aki tudja kívülről a Koránt, de sokan vannak. Tehát rendkívül sokan vannak. Kívülről az egész Korán. Ami nem kis könyv, akkor mint az Új Szövetség. Képzeljük el, hogy az Új Szövetség, de úgy, hogy gomnyomásra mondja. Tehát egy fél mondatot idézek, és folytatja onnan. Betéve és bizonyos recitáló stílusba, tehát nem csak úgy szövegként, hanem recitálva gyönyörűen tudják a Koránt. Sokan vannak. Na most, hát ugye ma már ugye a lelkész beiktatásokra az ember eljár, hát bizony, hogy mondjam, a nagy tisztelt urak, amikor megáldják a kollégájukat, beletemetkeznek egy félmondatos igében, ugye. Szóval azért az ijesztő, hogy mennyire nem tudunk. Vagy én már volt olyan egy nagyon kegyes lelkész, nem akarom mondani a nevét, mert bizonyára ismerek sokat, egy nagyon kegyes lelkész, lelkész beiktatása, elkezdett egy bibliai mondatot, és nem tudta befejezni, és költött hozzá. Mondom utána neki, már ne haragudjál, hát nem így van a Bibliában. Azt mondja, hogy úgy emlékezett. Tehát mondom, hogy ne haragudj, ha a Bibliát idézel, akkor nem úgy emlékszem, hogy így emlékszem meg. Másképp fejezem be, mint ahogy a Bibliában van, kiesett a fejből. De hát miért nem írja le, vagy miért nem olvassa fel, vagy miért nem tanulja meg otthon, mikor elindul a beiktatásra. Most ez az iszlámban, egyébként romlott a helyzet, nem azért, mert lusták a lelkészek, a többféle biblia fordítás párhuzamos használata miatt. Én azért nem tértem át az újfordítási bibliára többek között, más érvem is van, nem ez az első, mert én, ha a Bibliából kívülről tudok valamit, az akármi fordítás szerint tudom. És ezt elkezdem megtanulni, hogy a szeretet soha el nem múlik, mondjuk ezt még könnyen megjegyezni, az újfordításban így van, akkor nekem egészen más kép van, hát az, hogy szeretet soha el nem fogy, azt én így tanultam meg gyerekkoromban. Na most az elmúlik, hát a fogfájás az elmúlik. A szeretet az megfogyatkozik valamiben, más a magyar nyelvnek a képe, most nem akarok itt a görögre visszajönni, udepote pipteit, hogy ezt hogy kell fordítani, ezzel lehet vitatkozni. Hogyha szó szerint akarjuk fordítani görögről magyar, de nem érdemes szó szerint fordítani, mert egy nyelvnek megvan a saját lelkisége, szellemisége, képvilága. Tehát igenis szabad az eredetitől eltérni, hogyha én szebben tudom kifejezni azt. Na, de térjünk vissza az iszlámra, tehát a muzulmánok halálosan komolyan veszik a vallásokat. Tehát ő számukra a földi élet az egy esetleges, többnyire értéktelen valami. Ez csak azért van, mert az Úristen így rendelte, hogy megszülessünk ezen a földön, és egyszer meghaljunk, és az utána jön az igazi. Utána jön az Istennel való élet. És az az igazi élet, a földi élet az egy kellemetlen dolog, amin keresztül kell valahogy menni. Értik? Ez egy alapvető alapérzés a muzulmának. Tehát ő neki a földi élete az üdvösség elnyerésének a jegyében zajlik. Na most, mivel hogy az iszlám nem olyan kényelmes, időzőjelben mondom ezt a kényelmes vallást, mint a kereszténység, ugye ott az ingyen kegyelem fogalma megvan egyébként. A teológusok időnként beszélnek róla, hogy az Isten ingyen kegyelmez mindenkinek, ugye nincs Krisztus érdeme, tehát nincsen helyettes elégtétel, meg hitáltal is lehet üdvözülni. Al-Ghazali, az egyik nagy teológus fölteszi a kérdést, hogy hát hitáltal, pusztán a hitáltal üdvözülhet az ember. Azt mondja, hogy igen, no de mikor? Mikor? Hát az ember az olyan gyenge és annyira esendő a hite, hogyha a hit arra alapozzuk az üdvösséget, akkor az nagyon gyenge lábakon. Most ők azt mondják, hogy az Isten irgalmasságában van az emberi üdvösség alapja, és az Isten rendelésében, tehát egy irgalmas elrendeltetésben van, hogy az Istennek a jelzője, a könyörülő és irgalmas, a Rahmanur Rahim, ez két szó, ugyanaz a gyöker, a héberben is szerepel egyébként ez a gyök, a Rahmanur Rahim, az a Rahman, az a mindeneken kegyelmező, tehát az általános kegyelmet magában foglaló jelzője az Istennek. Ez csak az Isten jelzője lehet, tehát ez az arab szó, ami arámi eredetű, héber arám, a képzése. Jöjjenek! Köszönöm. panaszút az csak az Istenre lehet használni. Mert ilyen általános kegyelmet csak az Isten tud gyakorolni. De a rahim, a másik, az a különös kegyelem, az egy ember is lehet. Tehát azt mondhatjuk emberre is jelzőként, hogy ő egy könyörületes ember, rahim. Értik? Na most, tehát az üdvösség, az élet, hogy mondjam, a muzulmánok elsiratják a halottaikat, de gyászolni nem szabad, sírokat nem igen jelölik meg, tehát most legutoljára kit láttam eltemetni, nem magyarok, ja igen, a Abdallah király meghalt, a szaudi uralkodó. Azt tudják, hogy ugyanúgy temetik el, mint bármelyik beduint királyt. Érzik? Ugyanúgy. Semmi különbség nincs két muzulmán eltemetése között. Törökök állítanak, meg szóval perzsek törökök állítanak emlékezősen, meg se jelölik a sírját. Abdallah királynak a sírja nincs meg, hát jól tudják, hogy melyik az övé. Értik? Az iszlámban a halál az egy esemény, amit túl kell esni, ami nem különösebb, nem félelmetes, nem, nincs az a félelmek királya kép, mint a mi hitünkben, hanem hát az jó, persze a muzulmánokban is van halálfélelme, tehát életösztönőben is van, de valahogy a halál az természetes dolog. Természetes dolog, ami nem kell megdöbbenni, meg megriadni, vagy kétségbe esni, vagy meglepődni rajta. Az élet hosszúsága az nem, tehát nincs az a gondolat, mint az Ószövetségben, hogy a hosszú élet az Istennek a különös szeretetét jelenti, tehát a patriárkák hosszú életet éltek, és hát persze, hogy az Istennek a kedves barátai voltak, vagy mondjuk Ábrahám Isten barátja, tehát ő 120 évig élt. Tehát ez nincs, az élet hossz, az független az Isten könyörületétől és kegyelmétől, szeretetétől. Ők is tanítják azt, hogy nagyon érdekes, hogy a muzulmánoknál van ilyen kaligráfia, és ez, hogy az Isten szeretet, Allahu Mahabba, ez mindig szerepel. A kaligrafusoknál szokták gyönyörű betűkkel kiírni. Na most, de nem jellemző, tehát ugye, hogy mondjam, az ember oldaláról ez a szeretet nem érthető, felfoghatatlan. Hogy miért történik ez, noha az Isten szereti az embert, miért sújtja kárhozattal, stb. Na most én hát egyszerűbb két dolgot mondok, két képet. Én egyszer kerültem, mikor Damaszkuszban diák voltam, egyszer egy lövöldözés közepébe bekerültem. Na most akkor láttam, hogy hogy menekül a tömeg. Tehát amikor az emberek megriadnak, és menekülnek. Még mielőtt a puskaropogás hallatszott, a géppisztoly ropogás, azelőtt láttam, ilyen hullámzó volt a tömeg, és már megijedtem előre. És amikor fütyültek a golyók, akkor már nagyon megijedtem, és akkor beszaladtam egy moziba, és egy ilyen beton oszlop mögött meghúztam magam, és hát füleltem, hogy meddig megy a dolog. De aztán hamarabban maradt, akkor én még azért hősiesen még vártam. Legalább 10 percet még előbb bújtam, már mindenki kiment, nem akarok a tudomány hősi halottja lenni. És akkor láttam ilyet. És legközelebb ugyanezt a Kőbánya kispesti állomáson láttam. Tudják, még régen meg volt a régi ízőt, fölmegyünk a buszmegállóktól, és akkor van egy ilyen fézés, akkor lehet menni a metróhoz, az átjáró. Fölértem a lépcsőn, és látom ugyanezt. Megkapaszkodtam a korlátba, így délután 5-6 óra körül volt. Mondom, mi van? Eszembe jutott Damaszkusz, meg a lövöldözés. Mit gondolod, mi volt? Hát egy hajléktalan, elhalálozott ott a köztéren, vagy nem tudom, és hát hoztak egy ilyen plé ládát, abba belerakták, és azt hozták. Látták, hogy halottat visznek, az emberek fejvesztve menekültek. Mert halott. Értik? Tehát természetes viszonyulás a halálhoz. Vidéken voltam Szíriával, ezzel szemben, Szíriában, és ott úgy van, hogyha az ember vendégeskedik valahol, akkor ugye egy egyetemista társaimnál látogattam meg, csak úgy, hogy vittek magukkal. És akkor ott voltam náluk, és elvittek egy rokóhoz. Hát, hogy lássanak egy ilyen idegen külföldi, stb. Meg nem tudom, ez ilyen szokás volt ott, hogy hogy vendégeskedés, vendéglátás, ez, úgy, ez az araboknál nagyon erős. És elvittek egy családhoz. Most ugye ott van a tiszta szoba, ahol ugye a társaság együtt van, ott ugye a földön ülnek, ilyen persze ilyen megfelelő habszivacs matracok, meg nem tudom mik vannak, tál középnek, kávé, sütemények, stb. És hát megy az élet, és ugyanannak a szobának egyik sarkába egy öreg arab haldoklik. De egyértelműen haldoklik, tehát azt láttam, hogy az utolsókat éli, és mondták is nekem, mikor sokszor oda néztem, mert ugye időnként fölkiáltott, meg imádkozott, lehetett hallani korából foszlányokat. Tehát készült az Úristen elé. És engem borzalmasan zavart, mert a társaság nagyon jókedvű volt, viccmesélések, meg minden volt, nagyon ahóta, érték. És hát én nem ezzelnek, az én nyugati ízlésem van, hogy ez borzalmas volt a kettő együtt. És én szóvá tettem a barátomnak, hogy hát ez nem ez baj ez, hogy hát itt mit jó kedvűen jégünk, rögünk, meg vicceket mesünk. És az azért, hogy az ő nem, hát az, ő az Isten, nem most rendezi a dolgát, meg fog halni, és hát ő arra készül. Tehát mondom, hát azért csendben lennénk. Szóval, hogy az, hogy nem, hát őt az megnyugtatja, látja, hogy a családja jól van, mindenki egészséges, jókedvűek, és hát ő könnyebben hagyja itt a föld életet, hogyha minden rendben van. És inkább vidámnak kell mutatkozni meg, hogy az élet megy tovább, tehát ő nélküle is, és ez őt megnyugtatja, tehát ez pozitív hatásra van a haldoklón. Érti? Hát jó, megértettem. Másképp néznek a halálra. Ha nézzük ezt például, milyen könnyen nyilatkozik, nem sokat nézek-e arab tévét, ugye most háborúk vannak, meg bajok, gyerekek halnak meg. Ugye az édesanyja ottan siratja a kisfiát, vagy a gyerekét, de utána a riporternek nyilatkozik, de ott halál nyugodt már, és meg is indokolja, hogy hát, ugye ő egy sahíd, ő egy mártír, ugye? És ő az Isten előtt van, tehát már ugye meg is nyugodott, hogy nem kell egy csomó minden bajon keresztül menni a kisfiának, míg végre az Úristen színe elé kerül és az örök üdvösséghez jut, hanem már most. És egy csomó szenvedést megmenekül. Értik? Tehát egy egészen más szemlélet. Tehát ezért a muzulmánoknál mindent azt komolyan kell venni a muzulmánoknak a hitvilágában azt, hogy ők komolyan veszik, hogy van Isten, és az Isten ígéretei, az Isten kijelentése, amit ígért, amit kijelentett, az mind érvényes. És azt készpénznek lehet venni. Ezért furcsa nekünk a muzulmánokkal bármilyen vallási vita, vagy bármilyen párbeszéd. Mert hát olyan nálunk, ugye egészen más a hitfogalmunk, mint a muzulmánoknak. Amikor mi hiszünk, akkor más történik bennünk, a lelkünkben, mint a muzulmán lelkében történik, amikor hisz. Értik? Mi azt hisz, arra gondoljuk, hogy két vallás között csak az a különbség, hogy miben hisz. Tehát a hitnek a tárgya, hogy nem tudom, Mohamed profétaságában, vagy nem hiszem Mohamed. Tehát nem ez a különbség a két vallás között, hanem a hitnek az aktusa, a fides qua creditur. Hogy szakembereknek a nyelvét beszéljek. Tehát a hit, amivel hiszek, az is más, mint a keresztés. Nem csak az, amit hiszek. Tehát ez egy fontos dolog. A keresztény hitben van egy emberen túli. Tehát a muzulmán hit az olyan, hogy a hit az abszolút emberi valami. Tehát a Koránban van utalás arra, meg Mohamed is mond ilyen, ehhez hasonló mondásokat, hogy mi proféták azt a megbízatást kaptuk az Istentől, hogy a képességeikhez mérten szóljunk az emberekhez. Tehát az, amit egy muzulmán hisz, az a hit tartalma az emberi értelmet nem haladja meg. A keresztény ember hiténél vannak problémák. Egyrészt ugye a hit az Isten ajándéka, tehát ugye nem mi termeljük ki magunkban, nem akaratunktól függő, vagy nem csak a mi akaratunktól függő, hogy hiszünk, vagy nem hiszünk. Tehát ehhez ugye az Istenhez kapunk, Istentől kapunk erőt, és Isten adja vagy kelti fel bennünk a hitet, ez az egyik a keresztény hitben. A másik pedig, hogy amikor hiszünk, akkor az emberi lehetőségünken túlra vállalkozunk. Tehát Kierkegaard azt mondja, hogy ugye a hitnél mindig van valami, ami abszurd, ami nem racionalizálható. Tertullianus is hasonlót mond, hogy a credo quia absurdum est. Hiszem, mert különben képtelenség. Tehát nem az eszemmel úgyse találnám ki. Értjük? Tehát gyakorlatilag a hitünk tartalma, tárgya, és az is, amivel hiszünk, tehát ami belső meggyőződésünk és szívbéli bizodalmunk is, az is olyan dolgokra van, ami meghalad minket, emberi mi voltunkon túlesik, ami az Istenhez közel visz minket, de az Istentől kapjuk ajándékba. Most ezért az iszlámban semmi abszurditás nincs a hitben, semmi érthetetlenség nincs a hitben. Egy muzulmán azért hisz, mert ez a természetes dolog. Ezért van az, hogy amikor muzulmánokkal ugye vitatkozunk, beszélgetünk, vallási téren, stb., akkor mindig ugye jönnek, hogy hát most már megismerted az iszlámot, hát most miért nem lettél muzulmánnál? Ugye? Ők nincsenek kétségeik saját vallásukkal kapcsolatban. Keresztény emberek mindig vannak kétségei. Tehát ott nincs egyetem, mindig ott van a hitetlenségnek, ugye hiszünk Uram, légy segítségül a mi hitetlenségünknek. Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát ott van a hitetlenség, mint kísértés és mint lehetőség. Vagy el ne fogyatkozzék a te hited. Ugye a hit az elfogyatkozhat. A muzulmánnak egy stabil dolog. Meg a muzulmánok nem. Például mondok egy példát. Ugye van ez a kedves amerikai elnök, Obama. Obama ugye az egy jó arab név egyébként. Obama, az Osama meg az Obama az ugyanarra az arab grammatikai formula. Tehát ugyanaz a grammatikai képzés. Ugye a magánzók azonosok is, Osama meg Obama. És ha valaki az elnöknek, ugye Barack Obama-nak az esküjét hallotta valaki? Nem emlékeznek az esküjét? Na jó, én ilyenekre figyelek. Barack Hussein Obama így tette az esküt. Ő muzulmán. Az iszlám szerint. Hát jó, átért keresztjének. Na de hát kitörődik ezzel. Hát egy muzulmán azt mondja, hát csinált egy rossz kanyart az életibe, majd visszaáll a rendes kerékvágásba, értik? Tehát őt a muzulmán túlzottan nem bírálják, pedig nem biztos, hogy jó az araboknak az ő elnöksége. De mégis csöndben vannak az Obamával kapcsolatban, mert az az övék. Az muszlim. És érdekes, hogy az eskütételre mondta a Husseint is az eredeti nevét. Ezen volt is ilyen politikai vitatkozás, mert hát ugye ez nem mindenkinek. Szóval osztatlan sikert azért ez nem aratott. Na. Nem tudom, miről nem beszéltem. Az utolsó, ja, igen, még nem beszéltem a paradicsom gyönyörűségei. Na most itt nagyon nagy probléma az iszlámban, amit elkezdtem mondani, hogy ugye a szem nem látott, fül nem hallott, stb. Ez az egyik értelmezés. És a Mohamed, tehát az iszlám, tehát a Koránnak ezek a egészen testi leírása. Az Istennek kapcsolatban is borzasztó antropomorfizmusok, meg egyéb dolgok vannak, hogy az Úristen elnyúlik a trónján, mint egy ilyen keleti kényúr. Érti? És akkor szegény muzulmán teológusoknak ezeket meg kell magyarázni, hogy ez miért van így, vagy hogy van az, hogy nem alszik és nem szunnyad, és az Isten szokott aludni. Mert ugye amikor tagadunk valamit az Istenben, az is egy antropomorfizmus. Értik? Na most, ugye korábban rengeteg ilyen van, és hát évszázadokon keresztül ment a vita, hogy hogyan kell érteni. Ugye van, aki, nekem volt olyan professzorom, már megölték azóta, aki tanított engem még Szíriában, aki ugye azt mondta, hogy a Koránnak ezek a borzasztó földhöz ragadt kifejezései, meg leírásai az örök üdvösségről, ezek az araboknak szólnak, ugye a Korán ugye arab nyelv és araboknak szól elsőrenden, és az arabok miatt vannak így leírva, ugyanis a sivatagi arab, aki nem látott vizet, ugye napokig, és megtanult szomjazni, meg megtanult éhezni, tehát a vacsora az volt, hogy húzott a derékszíján még két vagy három lukat, és akkor azzal jól lakott. Tehát borzalmas gyümölcsöt nem láttak, akkor asszonyoktól távol voltak. Ezeknek valahogy a gyönyörűséget, a paradicsom gyönyörűséget valahogy ki kellett fejezni. Tehát az ő szemléletükhöz képest írja le a Korán a lelki élvezeteket, nem testi dolgokat, de hát a testek keresztül tudja az Isten a lelket is megszólítani. Hát egy ilyen értelmezést mondott el nekünk csak ott a diákjainak erről a dologról. De a klasszikus muszlim teológia az azt mondja, hogy ezt mind szó szerint kell venni, ahogyan a Korán írja. Tehát, amikor azt olvassuk, hogy az Úristen elnyúlik a trónján, tehát fölül a trónján, akkor azt is hozzá kell gondolnunk, azt a nyüszögő hangot, amit a teve nyerge ad, amikor valaki ráül. Azt a hangot is kell hozzá gondolni. Annyira szó szerint kell venni. Na most hát ez teológia, tehát ezek a tudósok persze átrágták ezek a dolgokat, és végül erre a következtetésre jutottak. Hogy szó szerint kell venni a Korán, tehát az a fundamentalizmus, amit mi fundamentalizmusnak hívunk, az az iszlámnak természetes folyamája, ugyanis amikor keresztény ember Isten igényéről gondolkodik, akkor úgy gondolkodik, hogy ahogyan mondjuk Calvin, aki azt mondja, hogy az Isten igéjéből Krisztust halljuk, amint Krisztus tanít minket. Tehát a Biblia szaván keresztül Krisztus szólít meg minket, ő a legfőbb tanítónk, őról a mondatot, hogy őt hallgassátok, ő a szkopusza, az iránypontja a teljes szentírásnak, és nem a Biblia betűje. Értjük? Tehát a keresztény ember nem a Biblia betűjéhez ragaszkodik, mert nekünk Krisztus tanítvány, mi Krisztus tanítványai vagyunk, nem Biblia, nem a Biblia tanítványai. Tehát nekünk nem egy papír pápánk van, vagy tehát egy könyvnek a vallása a kereszténység, hanem az élő Krisztus élő igéjének a népe vagyunk. Értjük? Na most természetesen az élő Krisztus élő igéje nem független a Biblia szövegétől, de nem azonos vele. Ezt értsük meg. Most a muzulmánnál nincs Krisztus. Jézusban hisznek, a prófétában, aki egy nagyon csodálatos alak, lehetne tudnék mesélni sok mindent, hogy miben különleges Jézus ugye a Korán leírása szerint, de viszont a keresztény teológiában, ahol a Krisztusnak a helye van, a Korán ott van a muzulmán teológiában. Tehát a Korán az isteni igényének az abszolút dokumentuma és abszolút forrása, és nem egy élő személy. Értjük? És ezért van a Koránról olyan predikátumok vannak, tehát olyan kijelentések vannak a Koránról, ami a kereszténység belül csak Krisztust illeti meg. Például a Korán preexisztens. A muzulmán teológusok szerint a teremtés előtt megvolt. Tehát ugye volt olyan idő, amikor nem volt olyan idő, amikor nem volt meg a Korán, mondjuk. De ez a kereszténység teológia csak Krisztust illeti meg. Értjük? Tehát preexisztens a Korán, Korán mindig volt, a teremtés előtt már ott volt. Hát ebből nagyon sok ellentmondás van, ugye a mai Korán, meg az a Korán, hogy most ezek hogy viszonyulnak egymáshoz. Ugye ez egy más kérdés, erről nem akarok sokat beszélni. Sok válság, szinte válságot okoz a muzulmán teológiában ez a probléma. Na. Akkor térjünk át kérdésekre.
Jó, tehát, hogy mielőtt
nem biztos, hogy olyan.
Egy kis antropológiát, meg egy kis kozmológiát hallhatunk el. Tehát, hogy néz ki mondjuk, amit lehet sok helyen hallani, a nőnek van-e lelke, hogy van ez a lélek, amikor meghal, tudnék, ezért fontos, hogy mi az, ami tovább él az emberből. Amikor meghal, akkor a túlvilágon van-e, csak Mennyországban van pokoli is, tehát hogy ezeket pár szóval.
Igen, hát pokorok nagyon is van, tehát az egy borzasztó, hát ilyen lassú tűzön pörkölik a lelkárhozottakat, tehát az egy kegyetlen dolog a pokol. Tehát az, most, hogy mondjam, ha azt mondom, hogy a Dantének az egész, hogy mondjam, túlvilág berendező, ez nem keresztény, hanem az iszlám szerint van. Nem tudom, tudják-e, vagy hallottak-e róla. Tehát az iszlám az óriási hatással volt a Európára a középkorban. Tehát Aquinói Szent Tamást, hogyha olvasnak, hát az mondjuk eléggé keresztjén illatú teológus. Ugye, hát ő úgy használja a muzulmán teológusokat, hogy onezsenér, tehát a tematikájukat, mindent. Tehát egyszerűen, amikor a filozófus szól, az Arisztotelész, ha a kommentátor szól, az Ibn Rushd, Averroes, tehát ő egyszerűen meg se nevezi, természetesen használja a muzulmán teológusokat. Na most az iszlám az a keresztény, tehát a keresztény civilizáció előtt járt. Tehát az sokkal külön volt. Ez még a keresztes háborúk idején is látszott. Tehát a keresztény lovagok látták, hogy a muzulmánok egy kicsit civilizáltabbak önállók. Most nem csak azért, mert mosakodtak, meg nem tudom mi, de az is. Tehát a törökök is azért hoztak ide bizonyos civilizációt. Pedig akkor már az iszlám hagyatlott. Na most az iszlám volt az élen. A reneszánsz korban kerül a kereszténység az élre, tehát a keresztény civilizáció, és aztán teljesen leelőzi az iszlám civilizációt. De korábban a muszulmánok nagyon előjártak. Az egyetemek. Hát az egyetem az is az iszlámból került át Európából. Tehát ezek az intézményeket is átvette Európa. Ezt nem tanítják az iskolákban, szomorú dolog. A tudósok tudják, tehát ezek nem kutatandó dolgok, mert ki vannak kutatva. Talán azt tudja egy átlag műveltségű ember, hogy mondjuk az algebra az arab. Az arabok zseniálisak voltak. Tehát ők egy csomó mindent átvettek görögöktől, Indiából, mindenhonnan, Perzsától. Őnekik a zsenialitásuk abban volt, hogy alkalmaztak. Értik? A mágnesességet ismerték a görögök is. Na, de hogy azt iránytűként használni lehet, azt az arabok találták. Értik? Tehát az alkalmazás volt zseniális az araboknál. És mindenben. Hát ugye a számsor az ismert volt az indiaiaknál is. Csak az arabok mit találtak föl? A nullát. Hát az egyetlen olyan szám a szofor, ami arab, a sifre szó van ebből egyébként, a nullát. Na jó, tehát a nullában van a kutya elásva. Hát, ha egy egyest után mondjuk 6 nullát, akkor az 1 millió. És műveleteket lehet csinálni, hát két római számot szorozzon össze. Nem tud mit kezdeni vele, tehát semmit nem ér. Nincs helyi érték, semmi nincs. Na most az arabok zseniálisak voltak. Tehát az arab, tehát az iszlám civilizáció egy óriási dolog volt. Hajózás, minden szempont, technikai szempontból és minden szempontból. Na most aztán csillagászatban óriások voltak, építészet is. Attól mondjuk ott már a korábbiak is nagyok voltak, de abba is fejlesztettek. Na, tehát minden területen. Na most a keresztény civilizáció később kerül az élre. És megszoktuk azt, hogy lenézzük az arab civilizációt. Egyébként ez a lenézés megmarad, mert nem nagyon tanítják. Tehát érettségig, mikor eljutnak a diákok, komolyabb képnek kellene lenni arról, hogy az arabok mit adtak az egyetemes emberi művel. Hát az orvostudományban meg az Avicenna kánonját még a 17.-18. században is tanították az európai egyetemeken. Tehát az orvostudomány, bár az keresztjén-iszlám közös erőfeszítés. Mégis az orvosok tudományt a keresztjének közvetítették a muzulmánok felé, a görög. Tehát Galénoszt, meg a Hippokrát, tehát a nagy görög tudományos műveket keresztjének fordították arabra. Hunayn ibn Ishaq, meg vannak a nevek. Egy fordítói iskolák voltak, tehát ez a kereszténységnek sokat köszönhet az iszlám, minden szempontból. Tehát az iszlám teológiát is, ugye a keresztény teológia alapozta meg. Zabbászina korban zajlott ez le. Tehát, de mi volt a kérdés, bocsánat, a pokol? Na most, A Dante az, egyszer a Dantének az a hét, ezek a rétegződések, stb. Tisztító tűz, meg minden, ez muzulmán teológia alapja van. Hát az Iszra és a Meharádzs irodalomból vette az ötleteket, Mohamednek volt egy égi útja, stb. Ez egy ilyen népkönyvek, ezek nem igazán a muzulmán teológiának a művei, bár a teológusok is beszélnek ezekről, de mondjuk a kiszínezve a néphitben van a mennyország rétege és a többi. Persze a muzulmán nagy, a nagy muzulmánokat ugye elhelyezi a pokolba természetesen Dante, de a berendezés az az iszlámnak a képe. Hát mi reformátusok nem foglalkozunk a rétegekkel, meg nem tudom inkább.
Hányadik
bugyor, a pokol, hányadik bugyor.
Van egy-két kisebb kérdésem. Hát például az, előbb említette azt a dolgot, hogy a vallásosság mennyire fontos a manapság is, és mennyire elterjedt, és hogy mindenki vallásos. Hát azért talán mindenki nem, de tényleg sokan. Most akkor hogy történik ennek az oktatása?
Most pillanat.
Mikor kezdik? Milyen intenzitással? Nem... Hiszen ehhez tanítani kell, szóval ez nem megy magától. Ugye összehasonlítva a keresztény oktatással, illetve a kereszténységre való
a vallás oktatás, igen. Na most a következő helyzet...
Bár mondjuk elnézést, ez nem tartozik közvetlenül, ez a témához, hogy most kisebb kérdést.
Na most az, hogy mindenki vallásos, inkább így kéne mondani, hogy az iszlám világban, és ez jellemző az egész iszlám világra, a vallás nem magánügy. A legszigorúbban nem magánügy.
Hát így sem magánügy a vallás.
Hát azért, hogy mondjam, ezt ha elkezdi valaki hangoztatni, akkor nem igazán, az illető nem igazán lesz szalonképes a politikai. De a jelentőség, bocsánat, hogy ne lenne jelentősége? Hogy ne lenne jelentősége? Figyelj le, az iszlám világban az ateista muzulmán is elismeri azt, hogy a vallás közügy.
Na erről beszélek, tehát akkor...
Érti? Itt nálunk nem, hát egészen más. Itt magánügy a vallás, itt a többség azt mondja, hogy magánügy. Egy más kérdés, hogy mi másképp gondolkozunk erről a kérdésről, mert... De alapvetően... Jó, rendben van, de most figyelj, most ezzel ne kezdjünk el vitatkozni, mert akkor partalanná válik. Csak azt akarom mondani, hogy a vallás az a közös, tehát a társam közügye. Ezért, ha egy muzulmán nem vallásos, ez lehetséges természetesen, ez az ő magánügye, Isten és az ő dolga, az Úristen majd el fogja ezt intézni természetesen az utolsó ítéletkor példamutató módon. Ebben nem szólnak bele. Tehát ha valaki azt mondja, hogy hát én nem böjtölök ramadánkor, hanem veszek egy üveg viszkit valahonnan, és csinálok egy jó disznópörköltet, és azt falatozom egész nap. Ha ennek a szaga nem megy ki az utcára, vagy a szomszéd nem szimmantja meg, akkor semmi baj nincs. De ez semmilyen módon nem válhat közösségi kérdéssé, mert akkor halállal büntetik. Érti? Tehát erről van szó. Na most ezért nem mindenki vallásos, de a vallás nélkül senki sem élhet. Tehát amikor én nem vagyok valláshoz, a valláshoz képest nem vagyok valláshoz, de nálam fordítva mondja a helyzet. De vannak még ilyen furcsa emberek, akiknek régi hobbiuk van. Nekem elmagyarázta az egyik presbiteremnek a veje, hogy a papának ez a hobbija. Hát mi toleránsak vagyunk. Hát papa járjon templomba, persze. Na de minket ne hívjon templomba, hát mit képzel maga, mondta a vő. Érti? Tehát...
De csak az eredeti kérdéshez röviden, hogy akkor hogyan oktatják ezt a dolgot? Tehát akkor úgyhogy... egy éves vagy nulla éves korától kezdve a gyerek ezt tanulja iskolában, stb. Mindenhol?
Igen, már amikor megszületik az első mondat, amit a fülibe sugnak a gyereknek, az a hitvallás. Szó szerint fülibe sugják. Hát ő nem fogja föl, de ez már megtörténik.
Nincs egy keresztelés jellegű valami...
És ott annak születik az ember.
Mindenki
muszlimnak születik. Egyébként mindenki kereszténység, csak a szülei elrontották az embert. Átnevelték.
Na, de ott akkor nincs elválasztva az állam és a...
Persze, sose volt. Ugye Mohamednek az életében se vált ketté, mert ugye ő államfő lett Medinában, és mint államfő, meg proféta egy személyben.
Régen volt, most
milyen. Jaj, de ez, figyelj, de az iszlám ugye az első három generációnak a vallásossága.
Amikor beszélek fundamentalizmusról egyébként, azt az arabul szalafizmusnak hívják, szalafitáknak. A szalaf, ez, hogy esz-szalaf, ez egy kifejezés, ez az első három generáció, tehát Mohamed kortársai, a következő generáció és az azt követő generáció, és akkor lezárult. Utána már nincs semmi fejlődés. Tehát ami probléma ebben a három generációban előfordult, és ami problémát megoldottak, az megvan oldva. Később nem lehet. És ennek az első három generációnak a követése az iszlám, tehát nem a keresztény párhuzamot hozunk, hogy a imitáció Kriszti, Krisztus követése a kereszténység, az iszlám nem Mohamed követése, hanem a Mohamed és a őt követő két generáció társadalmi viszonyainak a követése. Ezért van az, hogy mikor halljuk, hogy be akarják vezetni a seriát, meg a Boko Haram már iszlám, jogot akar bevezetni, nem erről van szó, azt a társadalmat akarja visszahozni, ami az eredeti iszlám társadalom volt. Most az adott, tehát az egy mintaként fölvehető. Hát furcsa egy olyan ország, mondjuk, hogy Szaúd-Arábiába elmegy valaki, mi a Szaúd-Arábiának mi az alkotmánya, tudják valaki? A Korán az alkotmánya. Képzeljék el, egy országnak a Korán az alkotmánya, egy 7. századi prófétának a gondolata, 7.-8. század. Most képzeljék el, és most 2015 van. Tehát most képzeljék el, egy országban mennyi probléma van, mennyi problémát kell megoldani, mert ezért vannak modern kérdések, és ezekre választ kell adni. Parancsoljon!
Most a második kérdésem meg az lenne, szintén ez a zsorok, hogy az az életszínvonal változás, illetve fejlődés, gazdasági, meg politikai, nem tudom, de a gazdasági fejlődés az utóbbi 40-50 évben ezekben az országokban, olajban gazdagabb országban előfordult, ez mennyiben változtatott ezen a vallásosságon?
Lényegileg semmit. Hát persze, hogy egy csomó minden külsőségekben változott, de nagyon szigorú, kemény világ ez. Tehát én Szíriában voltam, Szíria az egy paradicsom volt ahhoz képest, hát persze most már ott is pokol van, de ahhoz képest, ami ezekben az országokban volt, tehát szocialista országból, ugye annak idején, amikor én fiatal voltam, ugye akkor még vörös, vagy nem is vörös, kék útlevelünk volt, de szocialista útlevél, hát a vízumot se adtak. Jordániában kegyet gyakorolt a követség, hogy én kaptam jordániai vízumot. Értik? Mert meg tudtam nevezni az egyik diák társamat, amit őt ismertek, akivel én együtt jártam a muzulmán teológiára. És azért az nekik tetszett, hogy engem ott fölvettek, meg ott tanulhattam. Értik? De ezért kaptam jordániai vízumot különben. A többi gyerek, a Cinege Jóska, ez a vezérezredesnek a fia volt, nem kapott jordániai vízumot, be se engedték. Jordán királyságba, értik? Most is öbölbeli országokban nagyon nehéz vízumot kapni. Ma is. Nehéz, mert egészen másképp tekintenek ránk. Tehát ugye ezek tiszta iszlám országok, akiket ivós, meg egyéb embereket. Hát figyelj, Damaszkuszban, a mecsetbe mentem, sokszor a mecsetbe mentem el, bámészkodni, pihenni, érdekes volt a mecset élete. Oktatás volt, ott sejk állt az oszlop mellett, aztán ott ütek körülött a 30-an, és valami témáról beszélt. Tehát leültem, azt meghallgattam, érdekes volt. Én mecsetbe bejártam, senki nem kérdezte meg, hogy mit keresek ott. Ha észrevették, hogy nem vagyok arab, meg nem vagyok muzulmán, akkor se szóltak egyből szót. Hát keresztény vagyok, aztán kész. Hát Szaúd-Arábiába. Tolmácsoltam egy államtitkárnak, aztán eszébe jutott, hogy nézzünk már meg egy mecsetet. Kértem ottan, hogy az államtitkáról szeretne egy mecsetet látni. Hát így messziről, persze, akkor elvittek minket, és akkor utána az egy mecset ott. Na jó, de be? Hát az hogy képzeljük? Hát hogy képzeljük, hogy beengednek minket? Érti? Pedig az iszlám jog szerint ez nem teljesen jogszerű. Ez nagyon érdekes. Tehát ez a fajta megközelítés nem stimmel az iszlám jogban. És keresztény ember igenis bemehet a mecsetbe az iszlám jog alapján. De nem minden tartják ilyen módon be. Érti?
Korábban van valami központi tanításban, magyarul olvastam, ha eddig írtam.
őszinte részvétel.
Én is arra láttam, hogy Isten ilyen, a próféták ezt mondták, és te ezt hidd el, és ezt ér vissza ilyen 10
Igen, így van. Na most, ugye, most, szóval a Szentírás az hány évig íródott körülbelül? Hány év irodalma? Hát, nagyon szigorúak vagyunk, akkor Pabinyi fogságnál egy része kész volt. Hát mondjuk 1000 év, 3000 éves könyv. Most ebből ugye körülbelül 1000 évig, 1100 évig íródott új szövetséggel együtt, durván. De most azért ez egy óriási idővel, intervallum. A Korán az pedig egy rövid idő alatt keletkezett, ugye a Mohamed proféta életében. Most a két könyv összehasonlíthatatlan. Hát amikor valaki próbálkozott, olyan marhaságot csinált. Nagy professzorok próbáltak Korán Bibliába összevetni, szóval valami katasztrófa. Úgyis Mohamed nem üdvtörténetet ír le, a Biblia üdvtörténetet ír le. Leírja az Isten és az ember viszonyát, ahogyan a történetben ez alakult. Különböző műfajokon keresztül nem minden történeti könyv, de mindenképpen az Istennel való tapasztalata Izrael népének egy nagyon sok része. De már az apostolok cselekedeteiről is, ugye a keresztény, őskereszténység tapasztalatait írja le. Tehát a Biblia másról szól. A Korán az pedig ilyen közvetlen isteni szó, ha nem tudom, föltűnt biztos magának, ha olvasta, hogy ugye a prófétát szólítja meg legtöbbször a Korán. Te próféta! És akkor, tehát Mohamed a megszólított. És ugye őnek mondja az Isten azokat a dolgokat, amit hát ő ugye továbbad, de úgy, tehát olyan formulában van. Aztán a Korán nem ír le, nagyon kevés bibliai történet van, amit úgy nagyjából leír. Például József története. József 12. szúra a Koránban József történetet írja le. Az egy összefüggő történet, ahogy a Bibliában is le van írva, nagyjából ahhoz hasonló, összefüggő történet. De általában emlékezzél meg a könyvben, ez a Korán, Ábrahámról, aki, és akkor valami kis sztori van Ábrahámról. Na most, ami a Koránban az érdekes, vagy nekünk furcsa, hogy igazában, és ezért szoktak teológusok nagy marhaságokat csinálni, orientalisták azért nem, azok okosabbak egy kicsit. A teológusok azok elvakultak, tehát azok buták. Ilyen dolgokban. Tehát nem akarok egy nevet mondani, például összehasonlítja a Bibliát a Koránnak. Csak egy probléma van. Az, hogy az a Jézus, akiről a Korán beszél, az távolról nem az a Jézus, akiről a Biblia beszél. Érti? Nem ugyanaz a két személy, mert Mohamed a saját élményvilágát öltözteti bele Jézusba. Meg Ábrahámról, amikor beszél, a saját sorsát mutatja Ábrahám sorsán keresztül. Értjük? Tehát ezért ezek, az, hogy Ábrahám, Ibrahim, az ugyanaz lenne, hát persze, bizonyos mértékig igen, de szóval emlékeztet a bibliai leírásra, de hát egészen más. Ábrahám Mekka környékénél egyébként. És ott történnek a dolgok. Hát Mekkában van, ugye Mekkában van Hágár és Iszmael, amikor Ábrahám ott hagyja őket a sivatag közepén, és akkor nincs víz, és akkor szaladgál ugye Hágár, Szafá és Marva között, ahol az zarándokok is szaladgálnak most is, és keres vizet, és azt a Zemzem forrás vizet ör föl, ami megvan ma is. Mekkában onnan hoznak ilyen Zemzem vizet, ami hát egyes baborás muzulmánok szerint gyógyító hatása van. Tehát egészen másról van szó. A Kába szentét Ábrahám és Iszmael együtt épít. Pogány szentély volt egyébként, semmi köze Ábrahám az meg ahhoz a korhoz, értik? Mert a Makpéla barlangja, ahol Ábrahám el van temetve, annak van valóságos helyszíne. Hogy Ábrahámnak nyoma lenne Mekkában, meg környéken. Na, tehát nem ugyanaz. Tessék.
És szóval tényleg mondjuk meg egyszer, hogy valamilyen tanítás arról, tehát hogy mondjuk az Biblia, hogy elolvas valaki, aki meg a tárkozott sóját igazunkra, és úgy kezeli, mint egy valásos hivatót, ami megmondja, hogy kell. Hát az benne, hogy Isten ezt gondolja, a gyerekek így viselkednie, jó, ez nem az, és hogy ilyen sem nagyon tárgyalkozom, tehát valahol ezért van benne ilyen, nem, szóval azon kívül, hogy elkedni.
Nem értem. Nem értettem a kérdést, elnézést.
De ez, hogy a Bibliában azért van egy ilyen alapvető értéket.
Ott is van. Ez, de az iszlámban is van értéket.
De van, de hogy a korábban ez valahogy...
Persze, megvan, megjelenik, így van. Sőt, törvénykönyv a Korán, ezért lehet alkotmány, mert az is megvan, hogy hogy kell házasságot kötni, meg a feleségekkel, hogy kell bánni, stb. Tehát, sőt, inkább ugyanúgy törvénykönyv, hát az Ószövetség meg egy része törvénykönyv, az a Koránnak is egy része törvények. A medinai szúrák, azok nagy rész törvényadás. Öröklés lengye. Tehát, és ott is megvannak a felebarát iránti dolgok, meg kötelezettségek, stb. Tehát, erkölcsi rendszere van a Koránnak, meg az iszlámnak is, persze.
Mit kell csinálni, hogy